Bibliát kézbe. Megnézzünk egy Zsoltárt. Már itt a vége felé járunk. A 127. Zsoltárt fogjuk megnézni. Adalapozzatok, kérlek. Amikor olvastam ezt a Zsoltárt, akkor nagyon szíven talált, egy erőteljes és elég ismert ige szakasz van itt, amit mindjárt felolvasok, de előtte elmondom, hogy mind töprengtem. Így azt látom, így nem csak a saját életemen, hanem a magam körül az embereken, hogy talán elfoglaltabbak vagyunk, mint valaha. Így nem, úgy emlékszem, hogy gyerekkorunkban így nem rohantunk ennyire így a világgal, de hogy manapság mindenki siet, meg szalad, meg elfoglalt, és rengeteg dolgunk van, rengeteg elfoglaltságunk, részben azért, mert muszáj, részben azért, mert mi csinálunk magunknak elég sok elfoglaltságot, és ebben a nagy rohanásban jó lenne, azon gondolkodtam, hogy jó lenne megállni, és így elgondolkodni, hogy amit csinálok, azt vajon miért csinálom, vagy azok a dolgok, amik így elfoglaltságként ott vannak az életemben, hogy annak vajon van-e értelme, hogy én azzal foglalkozom. Csak az a probléma, hogy annyira sok minden teendő van, hogy éppen a megállás a legnehezebb, hogy az ember ezen elgondolkodjon. És bizonyos szempontból egy elég bátor lépés így szembenézni a valósággal, hogy az életemben vajon tényleg olyan dolgok vannak, amiknek van értelme, meg van kincse, meg örökké valóság szempontjából értékes. Elég kevés időnk van itt a Földön. Amíg az ember fiatal, ezt így nem gondolja, de hogy telnek az évek, egyre inkább rájövünk, hogy gyorsan telik az idő, és szükségünk van rá, hogy bölcsen éljünk. Azt mondja a Zsoltár író is, hogy Uram, taníts nekünk jól számlálni a napjainkat, hogy bölcs és értelmes szívhez jussunk. És azt írja Pál még az Efézus beliek 5. fejezetébe, hogy jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meg gondolatlanok, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Itt Pál figyelmezteti, ez az Efézus 5.15-17, itt Pál figyelmeztet mindnyájunkat, hogy szükség van arra, hogy ne esztelenül éljünk, csak bonon módon csináljunk mindent, ami éppen előttünk van, hanem bölcsen, kihasználva az időt, mert az idők azok gonoszak. Éppen ezért legyetek meggondolatlanok, és értsétek meg, hogy mi Istennek az akarata. Na, ennek fényébe szeretném felolvasni nektek a Zsoltárt, és elkezdem az elsőtől, és végigolvassuk. Zarándokének, Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya méh gyümölcse, jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Itt az első két versben ismétlődik ez a kifejezés, hogy hiába, hiába, hiába. Háromszor is mondja a Zsoltár író, aki Salamon. Ez egy nagyon erőteljes szó, ha belegondoltok, nem? Hogyha valami hiába van. Így arról beszél itt a Zsoltár író, hogy itt ez a sok erőfeszítés, itt van ez a sok izzadság, ez a sok munka, és semmi eredménye nincs, semmi gyümölcse nincs, semmi értéke nincs, hogyha Isten nincs benne. Azt mondja, hogy hiába építik a házat az építők, hiába fáradnak ők, ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába való. Ez engem megijesztett, amikor olvastam, meg úgy figyelmeztetett, meg kijózanított, hogy hoppá, vajon azok a dolgok, amiket csinálok, amivel el vagyok foglalva hétfőtől vasárnapig, azok vajon nem esnek ebbe a kategóriába, hogy dolgozom, dolgozom, csinálom, csinálom, de igazából hiába van, hogyha Isten nincs benne. Építeni valamit, és közben az Úr nem partner benne, akkor igazából egy olyat építek, ami vagy nem épül föl soha, vagy ha fölépül, akkor nem marad meg, vagy ha fölépül és megmarad, akkor nincs rajta áldás. És ez úgy elgondolkodtatott engem, hogy vajon azok a dolgok, amit csinálom, az nem esik ebbe a kategóriába. És megmondom őszintén, nem tudom, de így keresem Istent. És egy misszionárius pártól hallottam, akiket nagyon tisztelünk, jó példa előttünk, azt mondták, hogy minden évben megállnak, így az év elején, és átgondolják, hogy amit az előző évben csináltak, annak volt-e értelme, és a következő évet vajon ugyanúgy akarják élni. Azt mondja itt, hogy ha az Úr nem őrzi a várost, akkor hiába vigyáznak rá az őrök. Így képzeld el azt a, képzeld el egy várost, mondjuk Jeruzsálemet, ami kőfal vett körül, és ott vannak rajta az őrök, és figyelnek éjjel-nappal, figyelik, hogy jön az ellenség. De azt mondja itt Salamon, hogyha Isten nem őrzi a várost, akkor ezek az őrök hiába fáradnak. Nem fogják tudni megvédeni azt, amire annyira figyelnek. Isten kell, hogy őrizze. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. Ez a zsoltár egy zarándokének egyébként. A 120. zsoltártól a 134. zsoltárig ezeket a Biblia mind zarándokénekeknek nevezi. Ez 15 zsoltár, amit valószínűleg azok az emberek énekeltek, akik Jeruzsálembe mentek föl az ünnepekre évente háromszor. És ez a 15 zsoltárból pont az, ami középre esik, a 127-es. Mi is egy zarándok úton vagyunk. Mi is egy úton haladunk. Amikor megtértünk, elkezdtünk járni egy úton, ami Isten felé vezet. És azt gondolom, hogy nekünk is érdemes elgondolkodni azon, amit ez a zsoltár mond. Hogy vajon azok a dolgok, amiket teszünk, azok a dolgok, amit Isten szeretne, hogy tegyünk. Van azoknak a dolgoknak értéke? Én sokáig ezzel a zsoltárról úgy gondolkodtam, hogy ez a házépítésről szól. Meg a város őrzéséről szól. De ez a zsoltár nem csak erről szól. Hanem, ahogy később itt meglátjuk a következő versekből, ez az otthonunkról szól, a családunkról szól. Nézd meg a következő pár verset. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Ez... Itt a zsoltáros nem csak arról beszél, hogy építünk egy házat, és mi van akkor, hogyha Isten nem építi azt velünk, hanem az otthonunkról van szó, a családunkról. És ilyen szempontból érdemes meggondolni mindannyiunknak, hogy vajon azok vagyunk-e otthon, aminek lennünk kell. Nincs tökéletes szülő. Itt most 4-ből 3-an szülők vagyunk, egyikünk se tökéletes. De még ha azok is lennénk, akkor is vonatkozik ránk ez, hogy nem biztos, hogy a gyermekünk Istennel fog járni, csak azért, mert mi tökéletesen tesszük a dolgunkat. Ez nem csak rajtunk múlik. Mi kell akkor hozzá, hogy az otthonunk fölépüljön? Hát elárulja nekünk ez a zsoltár. Istennek kell az otthonunkat építenie. Istennek kell az otthonunk őrzőjének lennie. Ebből a zsoltárból egyértelmű, hogy mindannyian szükségben vagyunk. Mert ha Isten nem lenne mellettünk, ha ő nem jönne és munkálkodna, akkor hiába fáradnánk az életben. Én otthon kevés vagyok ahhoz, hogy vezessem a feleségemet és a gyermekeimet. Nekem Istenre van szükségem. Sokszor én is fölcserélem a helyes sorrendet. És azt hiszem, hogy az elsődleges teher az enyém. Hogy valamit el kell intézni, a családomat rendben kell tartani. Az otthonomról gondoskodni kell. És hogyha baj van, akkor Isten besegít. És akkor egy kicsit megtolja a szekeret. De elsősorban én húzom itt az igát is. Pedig ez a zsoltár szerintem pont fordított képet mutat. Hogy Isten az, aki épít. Isten az, aki gondoskodik. Isten az, aki óv. És igazából engem, mint a partnerét szeretne használni. Engem, mint a munkatársát szeretne bevonni. Hogyha én úgy gondolkodom, hogy enyém a teher, és ha egy kicsit elfáradok, akkor Isten így megsegít, akkor a végén ki fog vajon megdicsülni, hogyha sikert aratunk? Hát én. De igazából Isten mindig úgy készíti el a terveket, a dolgokat, hogy ő dicsőjön meg. Akkor végezzük helyesen a dolgot, ha ő dicsőül meg, ha ő kapja az elismerést. Ezt Jézus úgy mondta, hogy keressétek először az Istennek országát és igazságát, és azon felül minden más megadatik. Ez a helyes sorrend, hogy Istenné az első hely, és ő gondoskodik mindenről. Tudjátok, miért nagyon jó hír ez a zsoltár? Mert ebből látjuk, de az ige más részei is alátámasztják, hogy Isten vágyik arra, hogy építkezzen. Nem téglát téglára, hanem embereket, otthonokat, családokat, helyzeteket. Isten arra vágyik, hogy munkálkodjon és építkezzen, és ehhez munkatársakat keres. Istené ki van írva, hogy munkást felveszünk, szolgálók jöhetnek, és bármelyikünk jó jelölt arra, hogy Istennel partnerként dolgozzon. Azt mondta Pál a korintusiaknak, hogy én ültettem, Apollos öntözte, de a növekedést Isten adta. Mi el tudjuk mondani az evangéliumot, mi meg tudunk valakit erősíteni az igazságban, de a növekedést mindig Isten adja. Legyen az akár a gyermekünk, legyen az otthonunk, legyen a gyülekezet, legyen egy szolgálat, a növekedést mindig Isten adja. Ha én fogok és elolvasok egy tonna gyereknevelési könyvet, ma már Dunát lehet velük rekeszteni, elolvasom, elsajátítom a legújabb gyereknevelési technikákat. Ha Isten nincs ott mellettem, ha nem Isten munkálkodik, akkor ez a sok minden, ez hiába valónak bizonyul. Istenre van szükségünk az otthonunkban. És azon gondolkodtam, hogy milyen élethelyzet lehet az, ahol az építők fáradoznak, de Isten nem épít. Ha Isten közben építkezni akar, akkor Isten miért nem teszi oda magát? Hát az egyik nyilvánvaló oka az, hogy lehet, hogy olyat építenek, amit Isten soha nem akarna építeni. Lehet, hogy ott építkeznek, ahol Isten soha nem akarna építkezni. Tehát amit tudnom kell férjként, apaként, pásztorként, szolgálóként, hogy mit akar Isten? Hogy mit szeretne ő? Nem arra kérek áldást, amit én szeretnék, mert Isten nem fog építkezni egy olyan dologban, amit ő nem szeretne fölépíteni. Isten azt szeretné, hogy ő építsen, és bevonjon engem az ő akaratába, az ő terveibe. Tehát mi az elsődleges dolgom, hogy ne hiába való dolgoknak éljek, hogy megtudjam, hogy mit akar Isten. Uram, mit szeretnél te az életemmel kezdeni? Mit akarsz te a napjaimba tenni? És ha megnézem a napi rendemet, vagy megnézem a heti rendemet, akkor oda tehetem Istennel, és azt mondom, hogy Uram, ezek a dolgok tőled vannak? Vagy csak hiába való elfoglaltságok? Képzeld el, hogy az ördög tudja jól, a mi ellenségünk tudja jól, hogy Istennek van egy akarata számunkra. És korábban, amíg nem voltunk hívők, ettől csodálatos módon el tudott vonni, mert nem figyeltünk Jézusra. Ma már, amikor figyelünk Jézusra, szeretnénk Isten akaratát tenni, de még most is be tud csapni minket az ördög, és a legtöbbször azzal csap be az ördög, hogy jó dolgokkal teletömi a napirendünket, és nem marad időnk a legjobbra. A jó dolgok vonnak el a legjobbtól, és ezért nem vesszük észre. Annyira fontos dolog, testvérem, az, hogy megkérdezzük Istent, hogy Uram, mit szeretnél te az életemmel kezdeni? Isten vágyik építkezni, és ebbe be akar vonni minket is. Az egyik fontos dolog, amit föl kell ismernem, az, hogy szükségben vagyok. Szükségem van az Úrra. Szükségem van rá szülőként, apaként, férjként, pásztorként, mert a saját erőm nem elég. Itt lehetett volna egy csodálatos tervrajz ezek előtt, az építők előtt. Egy csodálatosan kivitelezett terv. De nem tudták megvalósítani, mert Isten nem építette azt. Én mindent tudhatok A-tól Z-ig, hogy mit, hogy kell csinálni. De ez nem elég. Nekem Isten kell. Az, hogy ő legyen ott az otthonomban. Hogy ő pásztorolja a családomat. Nekem az Úr kell, hogy ő pásztorolja ezt a nyájat itt Vácon. Mert az én erőm kevés. Hogyha te apa vagy, hogyha te nagy apa vagy, János már nagy papa is, Istenre van szükségünk, hogy azt a szerepet be tudjuk tölteni, amire Isten elhívott. A gyermekeim csak akkor lehetnek azok, az unokáink csak akkor lehetnek azok, aminek kell, hogyha Isten formálja őket. És persze ebben használ minket is. Van egy német közmondás, azt mondja, hogy sok gyerek imát hoz, sok ima áldást hoz. Nekem van otthon 4, és így a 4. után már így kapizsgálom, hogy sokkal többet kell imádkoznom, és sokkal kevesebbet kell a saját erőmre támaszkodnom. Itt szükségem van Istenre. Ahogy telnek az évek, egyre inkább felismerem, hogy mennyire nem vagyok elég ahhoz a szerephez, hogy apa legyek, hanem szükségem van rá. De nézd meg a második verset, ez nekem annyira tetszik. Azt mondja, hogy De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ez egy csodálatos vers, ami elárul nekünk valamit Isten kegyelméről. Hogy akiket az Úr szeret, annak viszont álmában is ad eleget. És képzeld el ezt a képet, hogy itt van egy izzadságszagú munkás, aki reggeltől estig dolgozik, ahogy mondja a második vers, korán kell és későn fekszik, fáradtsággal szerzett kenyeret eszik, és ott van mellett egy ember, aki szundizik. Az egyik Isten áldásán kívül van, a másik még Isten áldásában van. De mi a különbség? Hát az, hogy itt van egy ember, akit Isten szeret, és meg akar áldani. A másikat is Isten szeret, és meg akarja áldani, de ő nem abban van, amit Isten szeretne csinálni. De az az ember, akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Salamonnak a másik neve, egyébként ezt a Zsoltárt Salamon írta, az volt, hogy Jedidiá. Ezt a 1 Sámuel 12-ből tudjuk. Jedidiá annyit jelent, akit az Úr szeret. Ez az ő neve. Mintha azt írta volna, hogy de Salamonnak álmában is ad eleget. Mintha a saját nevét írta volna oda. Emlékszel, amikor Salamon aludt? Már ő volt a király, Dávid után aludt, és Isten találkozott vele az álmában. És azt mondta Salamonnak, hogy Salamon, kérj valamit. Salamon az ágyában feküdt, aludt. Salamon, kérhetsz bármit. Salamon elgondolkodott, biztos eszébe jutott egy csomó minden, de mégis ezt mondta az Úrnak. Adj nekem olyan bölcsességet, amivel jól tudom kormányozni ezt a népet, amit rám bíztál. És Isten nem csak ezzel áldotta meg, nagyon jót kért. Megáldotta bölcsességgel, de megáldotta azzal is, amit nem kért. Megáldotta gazdagsággal, sikerekkel, megáldotta erős országgal. És Salamon közben aludt. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ez, amit itt Salamon mond, ez nem azt jelenti, hogy nem kell tennem semmit. Hogy én csak lefekszem aludni, és itt Isten mindent megcsinál. Hogy én alszom, és közben Isten építi a házat. Én csak otthon szundizok, és közben Isten őrzi a várost. Nem igazán ezt mondja ez a Zsoltár. Én azt gondolom, hogy Isten azt szereti, hogyha keményen tudunk dolgozni. És a lustaság az nála nem nyerő. A példabeszédek könyve sokszor beszél erről, hogy a lusta ember, aki aludni szeret csak, az elszegényedik. De az, aki keményen tud dolgozni, az gyarapszik. Isten szereti, hogyha szorgalmasak vagyunk. Hogyha inkább a lustaság felé hajlasz néha, akkor imádkozz, hogy Isten segíts nekem szorgalmasnak lenni. Nem arról szól ez a Zsoltár, hogy Isten minden megcsinál helyettünk. Hanem inkább arról, hogy kegyelembe járhatunk. Isten kegyelmének van egy nagy hatása az életünkre. Amikor látjuk, hogy Isten munkálkodik, ez nem azt fogja eredményezni, hogy én lusta leszek. Hogy nekem nem kell csinálnom semmit. Pál apostol írja azt, hogy én többet munkálkodtam, mint ti mindnyájan, de nem én, hanem Isten kegyelme, az életemmel való kegyelme. És felolvasok nektek egy részt az 1 Timóteus 4-ből. Azt írja itt Pál, 1 Timóteus 4:10. Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Pál apostol azt mondja, hogy mi az Úrban reménykedünk, de közben fáradunk és küzdünk. Keményen végezzük a munkánkat. Oda tesszük magunkat. Ahogy telnek az évek, én remélem, tanulok Isten kegyelméről, hogy mennyi mindent végezel Isten, és mennyire keveset tudok én elvégezni. Ezt tanulom férjként, apaként, úgy, ahogy vezetem a családomat, és látom, hogy ő akar építkezni. Hogy Isten szeret engem, hogy megbocsátja a bűneimet, hogyha elrontom a szerepemet, akkor visszamehetek hozzá, és Isten kegyelmes velem. Ő tanít, hogy megfeszítsem a karjaimat. Ő tanít arra, hogy reggel fölkeljek korán, és imában harcoljak a családomért. Azért, hogy kiérdemeljem az áldásait? Nem. Azért, mert látom, hogy Isten kegyelmes. Isten szeret engem. És ezért segít, hogy megfeszítsem magam, hogy kemény legyen a derekam, hogy ne legyek lusta. Isten nem a lusta embert áldja meg, hanem azt, aki benne reménykedik. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy itt tanulom, hogy Isten hogyan vágyik építeni az én családomat, otthonomat, a gyülekezetet. Látom, hogy mennyi kegyelmet ad nekem, máshogy bánok a családommal azóta. Remélem. Így, mert látom, hogy Isten mennyire kegyelmes velem. És ezt a fajta kegyelmet szeretném továbbadni. A családom felé is. Hogy nem kemény hangon szólok a családomhoz, nem kemény hangon szólok a feleségemhez. Amikor a gyermekeim elrontanak valamit, akkor ugyanazt a kegyelmet adom nekik, amivel Isten felém van. Észrevetted már, hogy ha van gyereked, akkor lehet, hogy a gyermekeknek pont akkor van a legnagyobb szükségük a szeretetünkre, amikor a legkevésbé érdemlik meg. És azt gondolom, hogy Isten is ilyen velünk, hogy akkor látjuk Isten legnagyobb jó indulatát, amikor a legkevésbé érdemeljük meg. Mennyire más így vezetni egy családot, így vezetni egy feleséget, így vezetni egy gyülekezetet. Észrevettem, hogyha így viszonyulok a családomhoz, akkor ez fölépíti a kapcsolataimat a feleségemmel, a gyermekeimmel. Mert akkor az én részemről alázat van, az ő részükről pedig taníthatóság. Na ez a Zsoltár egy nagy kontrasztot mutat itt. Van egy ember, aki dolgozik, mint a güző, fáradozik, de nem ér el semmit, és van egy másik ember, aki meg kegyelemben jár, és áldások között van. Egyik izzad, és nem jut sehová, a másik pedig még akkor is gyarapszik, amikor alszik. Melyiket szeretnéd te a saját életedre nézve? Az izzadós, nem? Én azt gondolom, hogy az segít azzal az emberré válnunk, akit az Úr szeret, és még álmában is ad eleget, hogyha megállunk és megkérdezzük, hogy Uram, mit szeretnél te? Ha Isten tervében járunk. Salamon nem azt mondja, hogy hagyd abba, amit csinálsz, hanem hogy építsd azt, amit ő szeretne. Őrködj a felett, amit ő is őriz. Legyél ott, ahova ő az áldásait önti. Hadd építkezzen Jézus rajtad keresztül, aki benned él. Ő szeretne munkálkodni az életedben. Add át az irányítást. Jézus erre a fajta imára tanított minket, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Jöjjön el a te országod. Nekem mindig bűzlik az a fajta kereszténység, amikor hangos kiabálással meg kell győzni Istent arról, hogy csináljon már valamit. Isten semmi jóról nem kell meggyőznöm, neki jobb ötletei vannak. Nekem kell értenem és belevonodnom abba, amit ő szeretne csinálni. Ehhez nem kell kiabálni. Ehhez megalázni kell magamat. Mert Isten a büszkének ellenáll, de az alázatosnak kegyelmet ad. Akit az Úr szeret, annak még álmában is ad eleget. És gondoljátok el, hogyha van egy adott helyzet, mennyit tudunk mi tenni az ügyért, összehasonlítva azzal, amit Isten tud tenni. Pont múlt alkalommal beszélgettünk erről, hogy a mi segítségünk föntről jön. A hegyek fölé emelem a szemem. Istenre, aki az eget és a földet alkotott, mennyivel több dolgot tud tenni Isten egy helyzetben, mint én. És arra kérlek, hogy csak fordítsd meg egy pillanatra ezt az első két igeverset, és olvasd így. Mi történik akkor, amikor Isten építi a házat? Vajon milyen erőteljes dolog, amikor Isten az életünk, az otthonunk őrzője? De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb tanulsága ennek a Zsoltárnak az ez. Meg kell tudnom, hogy mit szeretne Isten. De van ennél egy sokkal gyakorlatibb dolog. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Isten szeret minket. De emlékeztek, hogy a nagy parancsolat mi? Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből, teljes lelkedből. Ez a nagy parancsolat. Én azt gondolom, hogy az az ember, aki ebben növekszik, hogy szereti az Urat a szívéből, a lelkéből, az elméjéből, az erejéből, az az ember megtapasztalja Isten áldásait. Nem az az ember kap több áldást, aki megfeszülten dolgozik az áldásokért, hanem aki megelégedetten jár Jézussal, aki gyönyörködik az Úrban. Annak adja meg ő a szíve kéréseit. Isten áldásai, az ő munkája abból növekszik ki, hogy én járok Jézussal, az ő kegyelmében megtapasztalom az áldásait. Ő építkezik, ő védelmezik, ő visz előre. Észrevetted, hogy Isten nem azt akarja, hogy egy ilyen aggodalommal teli, gondterhelt kereszténység életet éljünk. Ahogy mondja, hogy reggel korán kelsz, későn fekszel, és fáradtsággal szerzett kenyeret eszel. Nem ez az ő terve, hanem a hitben járás. Azt mondja az Efézus 1, hogy Isten arra váltott meg minket, hogy az ő kegyelmének magasztalására éljünk. Hogy minden időszakában az életünknek el tudjunk mondani egy történetet arról, szia, hogy Isten kegyelme hogyan munkálkodott az életünkben. Azt mondja az Efézus 2, hogy Isten szeretete nagy, az ő irgalma véget arra vágyik, hogy megmutassa nekünk az ő kegyelmének gazdagságát az eljövendő korszakokban méretetlenül. Minden időszakban, hogy megmutassa, hogy mennyire kegyelmes hozzánk, mert ennyire szeret minket. Amikor az életem dolgai az én kezembe vannak, akkor én felelek értük. És nekem megmarad az aggódás. De amikor a dolgaim átkerülnek Isten kezébe, akkor lekerül a teher rólam. Azt mondja Péter, hogy minden gondotokat, terheteket vessétek Jézusra, mert neki gondja van rátok. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ez egy szójáték egyébként a héberben. Az a szó, hogy álom, az a sav szó, az a szó, hogy hiába, az meg a sev szó. Három betűből áll mind a kettő, az eleje, vége ugyanaz, csak a középső betű különbözik. Majdnem ugyanaz a kettő, de micsoda kontraszt. Az egyik hiába, a másik pedig álmába. Nem mindegy. Az egyik pihen az Úrban, és Isten megáldja ezt a nyugalmát, ezt a pihenését, a másik pedig, mint egy őrült dolgozik, és nincs áldás azon, amit csinál. Dávid írja a 4. Zsoltárban, hogy nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk. Lehet, hogy az az ember, aki nem reggeltől estig dolgozik, van meg mindene, amit a világ fel tud kínálni. De az az ember, aki az Úrban bízik, az Úrban nyugszik, annak öröm van a szívében. És ez nagyobb kincs, mint ennek a földnek a gazdagsága. Azt mondja a Példabeszédek könyve, 3. fejezet. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tarts bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából. Akkor bőségesen megtelnek csűrjeid, és must árad sajtóidból. Az Úr intését megnevest, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit az Úr szeret, azt megdorgálja, de mint apja a fiát, akit kedvel. Boldog az az ember, aki megtalálja a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Életfája ez azoknak, akik megragadják, és akik rátámaszkodnak, boldogok. A Zsoltár 2. része az konkrétan a gyermekekről szól. Nézd meg, bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse, jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak, boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Ahogy mondtam nektek korábban, én ezt a Zsoltárt mindig így az építkezéshez, meg így a várfalőrzéshez kötöttem. Pedig ez a Zsoltár sokkal inkább beszél az otthonunkról, a saját családunkról, és itt konkrétan a gyermekekről. És azt mondja Salamon, hogy a gyermek az ajándék, és a gyermek az jutalom. Nem mondja egy szóval se, hogy egy gyermeket fölnevelni olyan, mint ha aludnál. Mert itt a korábban azt mondja, hogy álmában is ad eleget. Nem, egy gyermeket nevelni fárasztó. Rengeteg munka. És sokszor az ember a saját ereje végére ér. De nem cserélném el semmire azt, hogy Isten adott 4 fiút nekem. Tényleg ajándékok így Istentől. És tényleg az anyamíg gyümölcse, az jutalom. És azt gondolom, hogy Isten nagyon megajándékozott minket Sárival, hogy ilyen fiúkat kaptunk. És azt veszem észre, hogy minden 4 teljesen különbözőek. Egyiket se rendeltük meg postán, tehát nem olyanok, amit rendeltünk, de így látom, hogy mindegyiket Isten egyedire alkotta. És így tudok gyönyörködni bennük, hogy milyenné formálja őket Isten. Én arra jövök rá, így szép lassan, hogy ők nem is az enyém, nem is az a miénk, hanem ők igazából Istenéi. Ők Istenhez tartoznak. Csak megengedte, megajándékozott minket velük, és egy időre nálunk vannak, és egy ideig mi lehetünk a tyúkanyók, meg azok, akik védelmezzük, neveljük őket. De nem magunknak neveljük a gyermekeinket. Isten őket ajándékba adja, Isten jutalomként adja, de igazából, ahogy mondja itt a Zsoltár, olyanok, mint a nyilak, amiknek eljön az ideje, hogy egy idő után kilőjük őket. Pont ez alapján, a kép alapján mondta nekem egyszer valaki, hogy a gyermek nevelésének 3 időszaka van. Kár, hogy nem hoztam el az íjamat. Van egy régi ilyen magyar visszacsapó íjam. Ugye, amikor valaki nyillal lő, akkor annak 3 fázisa van. Az egyik, amikor fölfeszíti az íját, a nyíl már benn van a helyén. A következő fázis, amikor céloz, és a harmadik, amikor lő. És a gyereknevelésnek is ott van ez a 3 fázisa, ami szinte 6 éves időszakokra osztható. Az első 6 éve az, amikor a gyermek, mint az íj, föl van ajzva, föl van húzva, és akkor öntjük bele mindazt, amit benne szeretnénk látni. Az alatt az első 6 év alatt formálódik ki igazából, ahogy gondolkodik, az alapvető dolgok. Akkor tanítjuk őket Istenre, akkor a legfogékonyabb arra, hogy Isten szerint gondolkozzanak. Ez a felajzás időszaka. De eljön az az idő, amikor már elmúlnak 6 évesek, kinél lesz, mikor jön el, és akkor már irányba kell állítanunk őket. Egy megfeszített íjat utána meg kell célozni, hogy hová szeretnénk lőni, és egy gyermek életével is ezt meg lehet tenni, hogy látjuk benne az ajándékokat, 7 éves kor után már kijön, hogy Isten milyen jellemet formál, milyen elhívást adott neki, milyen ajándékokat adott, miben tehetséges, mi az, amit szeret, mik a vágya, és annak megfelelően irányba állíthatjuk, ahogy Isten vezet minket szülőként. Izraelben már nagyon fiatalon a szülők mondják ezt a gyermekeiknek, az alapján, amit látnak bennük, hogy kis Lévi, te Isten téged orvosnak hív. Kis Ráhel, te jogász leszel, mert látják bennük azokat a dolgokat, amit Isten beléjük helyez, és már próbálják őket irányba állítani, megcélozni az életüket. Hogy amikor elmúlik ez az idő, 12-13 éves kor után már elindíthassák őket abba az irányba, kilőhessék a nyilat. Azt mondja itt a Zsoltár, hogy mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyennekkel tölti meg a tegzét. Óriási erő van abban, hogyha mi szülőként, most már 5-ből 4, mi szülőként istenfélő gyermekeket nevelünk fel. Eljön az a kor, amikor kilépnek az otthonunkból, és el kell jönni annak a kornak, amikor elengedjük őket. De milyen erő van abban, amikor az a gyermek, az a fiú vagy lány meg tud állni Isten igazságában, ebben a világban. És gondoljátok el, hogy amikor Isten nagy munkába kezdett, akkor legtöbbször a történet onnan indul, hogy született egy fiú, vagy született egy gyermek. Innen indul a történet. Amikor Mózes történetét kezdjük, a nagy szabadítás története, onnan indul a történet, hogy megszületett Mózes. Hogy jött egy gyermek. Mert onnan kezdődött az a munka, amit Isten el akart végezni, hogy az a gyermek megszületett. Sámuel, ugyanez. A születésétől kezdve követjük a történetét. Dávid, keresztelő János, és maga az Úr Jézus. Azzal kezdődött a nagy munka, hogy megszületett egy gyermek. Mekkora kiváltsága az nekünk szülőként, vagy nagyszülőként, hogy hathatunk a gyermekeinkre. És lehet, hogy elmúlik az az idő, amikor már felajzottuk, céloztunk és lőttünk, és már igazából már mennek, de egy szülő feladata imában folyamatosan tart, hogy imádkozhatunk a gyermekeinkért, hogy ott lehetünk mellettük imában. A mai világban annyira szükség van fiatalokra, akik azt tudják mondani a világ sodrásában szemben, hogy igen, de az Úr azt mondja, hogy megvan írva, akik Isten igazságában tudnak járni. Én azt gondolom, hogy mi szülők óriási szükségben vagyunk, hogy Isten legyen az otthonunk építője. És így kérnünk kell bölcsességet Istentől. Hogyha szeretnél látni növekedést a saját életedben, ha szeretnél látni növekedést a családod életében, kérj bölcsességet Istentől. És azt mondja Jakab, hogy ő szemrehányás nélkül ad bölcsességet, mert tudja, hogy szükségünk van rá. Keresd Isten akaratát. Azt mondja, az a példabeszéd, amit felolvastam, ezt írja, hogy ne a magad eszére támaszkodj, hanem minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Az Efézusi levél elárul nekünk valami nagyon nagy titkot. Azzal, hogy Isten megváltott minket, Isten előre elkészített cselekedeteket az utunk során, és azt szeretné, hogy azokba járjunk. És az az ember, aki Istenbe bízik, aki Istentől kér irányítást, az belelép ezekbe az előre elkészített jó cselekedetekbe. Mennyivel izgalmasabb ez, mikor, azzal szemben, mint amikor nekem kell kikalapálnom az életemet. Amikor én tartok össze minden magam körül, és egyik dőlne jobbra-balra, én meg mindent fogok, hogy szét ne essen. Akit Isten szeret, annak álmában is ad eleget. Ha Isten nincs benne abban, amit csinálunk, akkor hiába csináljuk. Ez elég kijózanító. De az is jó, hogy Isten kegyelmes. Amikor én azt mondom, hogy Uram, én nem magamra szeretnék támaszkodni, én szeretném, ha Te vezetnéd az életemet. Isten ott van maximálisan. Az a család, ahol Isten az első, az a család megtapasztalja Isten áldásait. Mert ő az építője az otthonomnak. Ő az építője a családomnak. Van egy példa Izrael életéből, és ezzel a példával szeretném zárni. Ez a Haggeus könyvéből van. Amikor Izrael hazatért a fogságból, ez a csapat azért jött vissza Jeruzsálembe, hogy Isten templomát építsék. Amikor hazajöttek Jeruzsálembe, akkor romosan találták a várost, de nagy lelkesen elkezdtek építkezni. Isten lelke munkálkodott bennük, és elkezdték építeni a templomot. Az ő házaik még romosak voltak, a város még teljesen lerombolt állapotában volt, de ők azt mondták, hogy a templomot Istennek fölépítjük, az imádat és áldozat helyét. De jöttek a nehézségek. A munka kezdett lelassulni. Jött az ellenség, aki támadta őket. Jöttek a gondok, a gúnyolódás, és ezek a férfiak, nők, családok elkezdtek visszavenni. Kezdtek lelassítani. És azt mondták, hogy ráér még a templom, előbb építsük fel a saját házunkat. Mikor fölépült a házuk, hát ráér még a templom, először kezdjük el az üzleti vállalkozásunkat. Amikor kezdett menni az üzlet, akkor ráér még a templom, növekedjünk, gyarapodjunk, és majd akkor is. Haggeus, ez a próféta, ír Izraelnek, és azt mondja, hogy hát nem látjátok, hogy fáradtsággal dolgoztok, de nem szereztek. Hogy amit begyűjtötök, az kihullik a zsebetekből. Hogy a pénztárcátok üres. Dolgoztok, dolgoztok, és közben Isten háza romos. Hát nem emlékeztek, hogy miért jöttetek vissza? Hogy miért vagytok itt? És nekem nagyon tetszik ez a rész, ez a Haggeus 1-ben van. Nem az a feladat feltétlenül, hogy a templomot föl kell építeni, és mit számít, hogy otthon mi van. De azt gondolom, hogy mindig az kell, hogy Isten legyen az első. Az, aki a saját életét építgeti, és Isten majd valamikor, az nem tapasztalja meg azt az áldást, amit Isten neki szán. Mint egy ember, aki Isten teszi az első helyre. Az ő vele való kapcsolata van az első helyen. És minden más ebből fakad. Én kérlek, tesóm, hogy velem együtt tedd újra Istent az első helyre. Kérdezd meg, hogy Uram, mi van az én napi rendemben, amit csak én tuszkoltam bele? Mi az, amivel te szeretnéd, hogy elfoglaljam magam? És nem feltétlenül jelenti azt, hogy reggel 6-tól este tízig, valamit csinálni kell. Hanem lehet Isten azt fogja mondani, hogy ma délután csak pihenj, sétálj egyet, keresd az én jelenlétemet. Menjünk el sétálni. Vagy hogyha nem jut időd sportolni, mert annyi minden más csinálsz, akkor lehet, hogy Isten azt mondja, hogy csak tegyél le mindent, csukd be az ajtót magad mögött, és fuss egyet. És élvezd, hogy én ott futok veled. És kíváncsi vagyok, hogy Isten mit fog neked mutatni, ha megkérdezed tőle ezt, hogy Uram, mit szeretnél, hogy mit csináljak? És elsősorban ez azért fontos, hogy a vele való kapcsolatunk növekedjen. És megtapasztaljuk azt az áldást, amit nekünk szán. Mert ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, akkor hiába őrködnek az őrök. Viszont akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Mennyi, Atyám, köszönöm neked ezt a mai estét, köszönöm ezt a Zsoltárt, és Uram, én szeretnék itt az együtt a testvéreimmel kérni, hogy Uram, tekints ránk, Uram, tekints a szívünkbe, Uram, a dolgainkra, amiket végzünk, és így segíts, Uram, kidobni azt, amit nem tőled van. Uram, ami csak viszi a drága időt, amit tőled kaptunk, az erőt, amit nekünk adtál. És Uram, azt kérem, hogy segíts olyan dolgokkal elfoglalni magunkat, amik viszont tőled vannak, aminek van értelme, aminek van értéke az örökké valóság szempontjából. Ahogy a Zsoltár másút mondja, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs és értelmes szívhez jussunk. Vagy ahogy mondja a Zsoltár szintén más helyen, hogy Uram, áld meg a kezünk munkáját. Tedd a kezünk munkáját maradandóvá. Uram, annyira hálásak vagyunk, hogy szeretsz minket. Annyira hálásak vagyunk, hogy kegyelmes vagy velünk. Így kérlek, segíts nekünk megállni, és bátran szembenézni azzal, ahogy élünk, hogy mit, miért csinálunk, hogy van értelme annak, amit teszünk. És kérlek, adj erőt ahhoz, hogy változtassunk, ha kell, hogy dolgokat kitegyünk, és beengedjünk mást, hogyha te pont azt szeretnéd. Hadd mondhassuk el mind, Uram, hogy én azokban a dolgokban vagyok benne, amit Isten nekem szánt. És lehet, hogy nehéz, lehet, hogy ebben küzdök, ahogy Pál apostol is mondta, hogy küzdünk és fáradunk, de Uram, mi benned reménykedünk. Uram, hadd mondhassuk el, hogy akkor a küzdelmünk és a fáradtságunk nem hiába való. Uram, annyira jó vagy hozzánk, és kérlek, taníts minket élni bölcsen ezt az életet, mert az inők gonoszak, Uram. Add, hogy ne esztelenek legyünk, hanem bölcsek, Uram, akik jól számlálják a napokat, Uram. Jézus nevében. Ámen. Ámen.